Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Az intimitásról szeretnék beszélni, és hát ez egy óriási nagy téma, úgyhogy ki kellett vágnom belőle egy kis szeletkét. Három dologról fogok beszélni, nyilván az Istennel való kapcsolatunk, a saját magunkkal való kapcsolatunk, és az egymással való kapcsolatunk, és mindenre csak éppen, hogy csak említést fogok tudni tenni, de remélem, hogy megindul valami gondolat bennetek, valami gondolkozás, és aztán ez elmélyül majd. Úgyhogy, Urunk, kérünk, hogy áld meg a szívünkhez ezeket a gondolatokat. Te nevedben. Amen. Kérem szépen a vizemet. Itt egyetlen egy verset árultam el a Geónak. Lukács 5:4. Ki lesz vetítve? Mondja a feleségem, hogy küldjem a verseket a Geónak, és mondom, hogy hát csak még én is várom a verseket az Istentől. Úgyhogy még nem tudom küldeni, mert én is vártam reggel a verseket. Okay, ugye a történet az, hogy Jézus tanít a csónakba, a Simon Péternek a csónakjába, és amikor megszűnt beszélni, Lukács 5:4, azt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vesétek ki hálóitokat fogásra. Nem tudom mióta, lassan 30 éve keresem ezt a mélységet az Úrral, hogy mehessek vele, hogy kimehessek a mélyre vele, és találkozhassak vele olyan módokon, ahogy még nem találkoztam vele. És hát ő hív bennünket erre a mélységre, és azt hiszem, hogy az egyik mélység az, hogy kapcsolatban vagyunk vele, kapcsolatban vagyunk saját magunkkal, és kapcsolatban vagyunk másokkal. És először szeretnék arról beszélni, hogy amikor magunkkal vagyunk, magunkkal hogy vagyunk, akkor magamra gondolok, tudom, hogy Isten az első, de ezt azt hiszem, így mondjuk, ugye, hogy ilyen vezetést kaptam az Istentől, én nagyon nagy képűen, tudod, ilyen. Ez jutott eszembe, hogy először erről beszélek. A Dániel 10-ben az Úr szól Dánielhez a 9. versben, és hallottam az ő beszédének szavát, és mikor hallottam az ő beszédének szavát, én ájultan orcámra esém, és pedig orcámmal a földre. És íme egy kéz illete engem, és felsegített térdeimre, és tenyereimre, és mondanékem, Dániel, kedves férfiú, az első kérdésem hozzád, hogy te hogy gondolsz magadra? Te úgy gondolsz magadra, hogy kedves vagy az Isten előtt? Amikor Isten hozzád szól, akkor hogy szól hozzád? Úgy szól hozzád, hogy kedves férfi, kedves lányom, kedves fiam, kedves lányom, vagy valahogy máshogy gondolsz rá. Mert azt hiszem, hogy nem változott Isten, hogyha jól olvassuk, hogyha jól értelmezzük az írásokat, akkor ő nem változott. Ő benne még a változásnak az árnyéka sincsen meg. És ugye itt ezen a helyen hozzáteszük, hogy az Istennél rendben van, de nálunk nincsen bennünk. Jó, hogyha változgatunk. Oké. Van egy pásztorunk, egy amerikai pásztor Sibelli, elment Gánába valamikor a prehisztorikus időkbe, és elment, hogy meghosszabbítsa maradhasson valami 3 havonta, be kellett menni a hivatalba, és szóval bemegy a hivatalba, egy hatalmas nagy fekete ember ül egy székbe, szívja a szivart, és mondja, hogy hát ez és ez vagyok, azért jöttem ide, hogy gyülekezetet alapítsak, hogy Jézus Krisztus prédikáljam, és hát szeretném meghosszabbítani, hogy itt maradhassak a, mi ez, a vízumomat. Viszkó beleszívott egy nagyot a szibarba, azt mondja, figyelj, azt mondja, utálom a fehéreket, utálom az amerikaiakat, és pláne utálom a keresztényeket, ugyanis én muzulmán vagyok, úgyhogy te mész innen 2 hét múlva, amikor lejár a vízumod. És ez a Sibelli azt mondja neki, azt mondja, nem én fogok menni, hogyha Isten engem itt akar látni, akkor te fogsz menni. És azt mondja, annyira nevetett az ember a szék mögött, hogy majdnem megfulladt. Mondja, hogy te nem tudod, hogy én ki vagyok. Te nem tudod, hogy én innen már csak fölfelé bukhatok. Te nem érted ezt a világot. Ti ilyen hívő keresztények, ti ilyen naivak vagytok. Hát nem tudom, hány évig maradt a pásztor Sibelli a helyén, és ez az ember, ez nem maradt a helyén, ez 2 hét múlva, nem tudom, hogy mi történt vele, de 2 hét múlva elment. És ez a második kérdésem. Ézsaiás 43:4. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek, embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Ez valami olyan, amit én azért nem nagyon tudok felfogni. Az én életemért. Én ennyire becses vagyok Isten előtt, hogy én értem életeket ad, nemzeteket én miattam. És nem tudom, hogy volt ilyen tapasztalatotok. Nekem volt ugyanilyen tapasztalatom, hogy felmentem bibliaiskolába, és már pásztor Sibelli, az persze, hogy az Úr őt megsegíti, az persze, nem? Ez normális, ezt ti is sejtetek. Több mint 300 gyülekezetet, vagy 600 gyülekezetet hagyott ott Gánába, tehát nem tudom, valami óriási munkát végzett az Úr rajta keresztül. Na de itt van a kis Borci, én engem is szeret az Úr. Felmentem Budapestre bibliaiskolába. És majdnem ugyanez megtörtént. Egy darabig ugye élveztem az életet, a vasúton volt a műszerész, hát ez egy ilyen nyugdíjas állás. És a nagy főnök csak megnézi, hogy azt mondja, te, ez a gyerek, ez nem ad túlórákat, de hát nem kellett, hogy adjak túlórákat. Hát mindenki örült neki, hogy túlórái vannak, hogy több pénzt keres. Én engem meg ugye az érdekelt, hogy mehessek tanulni a Bibliát. Én nem túlórázni akartam. És azt mondja, hogy ha nem válasz túlórákat, akkor annyira lenyomom a fizetésedet, hogy magadtól el fogsz menni. Azt mondja, nem rúglak ki, mert akkor végkielégítést kellene, hogy kapjál. Ugye ezt nem a nagy főnök mondta, hanem az én közvetlen művezető mondta, és mondom, figyelj, neki is ugyanezt mondtam, hogy figyelj, hogyha az Úr itt akar látni, akkor az ember menni fog. Hogyha meg nekem kell mennem, akkor Isten ad valami másikat. És ez is elkezdett, egy nagyon rendes ember volt egyébként, elkezdett ez is ordibálni velem, milyen naív vagy, milyen úgy lehetsz ennyire. Ilyen, itt jöttek a francia szavak, amikről az írás azt mondja, hogy nem illenek hozzánk. Mondja, hogy azt mondja, te nem érted a világ működését. Azt mondja, ez az ember olyan pozícióban van, hogy innen csak fölfelé lehet bukni. Kiderült, ez is valami nagyon rövid időn belül, összeszűrte a levet a pénzügyi osztály vezetőnőjével, és 2 éven keresztül nem adtak be pénzügyi jelentést. 2 éven keresztül. Akkor még tudjátok, ilyen papírokon kellett beadni a jelentést. Még nem volt ilyen gyors a rendszer. Most már lehet, hogy hamarabb kibukna ez az ügy. És valami Isten háta mögötti vasútállomásnak a állomás főnöki posztjába elküldték ezt az embert. És nekem meg békességem volt, amíg bibliaiskolába jártam. És azt hiszem, hogy nektek is vannak ilyen történeteitek, hogy elmentem valahova dolgozni, és akkor a főnök mondja, hogy hát azt mondja, hogy 6-szoros bevételünk volt, milliárdos bevételeink voltak a tavalyihoz képest. Én miattam? Nem tudom. Ott hagytam, és következő évben csődbe ment. Dolgoztam egy másik helyen, 2 éven belül az ember sportkocsit vett magának. Ott hagytam, És aztán hát ő nem ment csődbe, de értek, hogy mit akarok mondani. És akkor néha, hogy mondom az úrnak, mondom, és én, uram, én nekem is kellene egy ilyen kis piros sportkocsi, tudjátok, érted? Nem nagy, csak egy pici piros sportkocsi. És tehát ez az egyik első kérdés, hogy magadra hogy gondolsz, amikor tehát igen, magadra hogy gondolsz, hogy neked a lábodat az Úr szívesen megmossa. Ez egy intim dolog, nem? Ez egy intim dolog, hogy amikor én megyek Istenhez, akkor az én mehetek hozzá, az én lábamat is megmossa. Vagy én egy olyan, tudját, nem tudom, hogy gondoltok-e így magatokra, lehet, hogy Stelli gondol magára néha, az, de jó, hogy nem látnak a testvérek, az én bizonyságom tönkreteszi az egész kereszténységet. Lehet, hogy Stelli nem gondol ilyet, én néha gondoltam ilyent. Elmentünk egy evangélizálásra valamikor, ez is a prehisztorikus időben volt, és rászóltam valakire, hogy hagyja békén a lányokat, és ott összeverekedtünk a Blaha Lujza tér Blaha Lujza aluljáróba, és nem éreztem utána olyan túl jól magamat. Azt gondoltam, hogy kész vége, tudod, az egész kereszténységnek vége. Az én tettem, amit tettem a Blaha Lujza aluljáróban, fetrengtünk a földön ezzel az emberrel, és utána az, mit csináltam? Azóta nem járok Blaha Lujza téren, hogy felismerjenek, pedig eltelt majdnem 30 év. Oké, talán értitek, hogy mit akarok mondani. Hogy valami elképesztő, hogy mi kik vagyunk, és hogy kik vagyunk Isten szemébe. Hiszen, hogyha mi nem lennénk valami gyönyörű, fenséges, csodálatos lények, akkor az Úr nem halt volna megértünk. Hogyha ő nem így látna bennünket, akkor nem ment volna a keresztre. És jó erre gondolni, azt hiszem, hogy jó erre gondolni, hogy én egy csodálatos valaki vagyok Isten szemében. Ez azt hiszem, hogy felemel bennünket több szempontból, és megalapozza a vele való kapcsolatunkat. Oké, tehát egy kapcsolat magammal. Tegnap egyeztünk meg a feleségem, azt hiszem tegnap volt, úgy összefolynak a napok a fejembe, hogy segíteni fogunk egymáson. Egy ember, aki érzelmileg stabil, annak lehet, az lehet nagyon óvatosan, főleg, hogyha te vagy a férfi, akkor nagyon óvatosan, de lehet az asszonnyal kommunikálni, hogy lehet azt mondani, de most megegyeztünk egymással, hogy segítjük egymást a növekedésbe. Majd még beszélek erről, hogyha eszembe jut, hogy mit akartam mondani, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy mi emberek nem látjuk helyesen a valóságot. Mi csomó torzító tényező van az elménkben. Néha ez elképesztő. Itt mielőtt bejöttem, pont tegnap olvastam erről, hogy egy férfi bement minden maszk, minden nélkül bement bankot rabolni, és aztán még lát teljesen premier plánba látotta az arca, és aztán elment egy másik bankot is kirabolni még aznap. És amikor elfogták, akkor teljesen értetlenül állt az ügyelőt, és kérdezte a rendőröket, hogy hogy ismerték fel. És hát mondjuk, hogy hát a kamera, hát az ember, hát azt mondja, hogy úgy ment be bankot rabolni. És akkor elmondta az ember, hogy de hát ő bekente az arcát citromlével. És elhitte, és ez nem egy elmebeteg, nyilván valami baja volt, de elkezdték kutatni ezt a jelenséget valami nagyon szép neve van ennek a jelenségnek, hogy viszonylag értelmes emberek néha annyira ostoba dolgokat csinálnak, és valami, nem tudom milyen Krüger effektusnak elnevezték ezt, hogy az ember nem látja a saját hibáit, és amikor felhívják rá a figyelmét, akkor meg megharagszik a másikra, mert nem tudja elfogadni a kiigazítást. És ugye így akkor hogyan van megtérés az életünkbe. De ez azt hiszem, hogy ez egy meglehetősen intim dolog, hogyha valaki már ezt, tehát egy ilyen beszélgetést le tud folytatni, hogy mi volna, hogyha segítenénk egymást. És hát Isten azt hiszem, hogy ezért adta a gyülekezetet, és ezért adta egyébként a házasságot. Hogy mekkora baj van ezen a téren. Találkoztam három barátommal, kávéztunk, boldogok voltunk, ettünk, ittunk, és a végén, tehát nem a végén, csak ugye, hogy beszélgettünk, ugye mindenki mondott valamit, és hát én örömmel elújságoltam, hogy nálunk bevezettük azt a szabályt, hogy mi vagyunk a legértékesebbek, mi a gálok, akik a lakásban lakunk, és hogyha leesik egy tányér, vagy kiömlik valami, akkor is mi vagyunk a legértékesebbek. Lényegesen fontosabbak vagyunk egy összetört tányérnál, vagy bárminél, ami leesik, kiborul. És azt is elmondtam, hogy még valamit be kellett vezetnünk, méghozzá azt a egyszerű formulát, hogy nincs kettős mérce. Hogyha én ejtem le, ugye akkor az van, hogy jaj, hát én fáradt vagyok, de hogyha gyerek veri le, akkor nem hiszem el, hogy nem tudsz figyelni, nem... Jön egy prédikáció, valahogy úgy ösztönből, nem, biztos erről ti semmit nem tudtok, biztos erről semmit nem tudtok. Nem perlekedett veletek az anyukátok soha, és hogyha szülő vagy, akkor te se perlekedtél a gyerekeddel, és vagy a pároddal. És ez a három barátom ránézett, azt mondja, hogy ez elképzelhetetlen, hogy mi nálunk ez megtörténjen. Mondom, miért? Azt mondja, hogy nem mernék a feleségem, azt mondja, hogy ez biztos, hogyha ezzel előállnék a feleségem előtt, akkor abból csak botrány lenne. És arra gondoltam, hogy hát akkor itt az idő, hogy imádkozzunk, nem? Tehát, hogy... És azt mondták, hogy igen, de hogy tudjátok, ez valami az, hogy hála Istennek, hogy nevetünk rajta, de ez... Utána én tettem próbát néhány ismerősömnél, és mindenki úgy szörnyűködve nézett rám. Azt mondja, hogy te figyelj ide, biztos, hogy ez jó, biztos, hogy ti jóba vagytok a feleségeddel. És tudod, persze, hogy jóba vagyunk, nem? Persze, hogy jóba vagyunk. Tehát hogyha nem tudunk egy ilyen mélységű beszélgetést lefolytatni, akkor az a minimum, hogy kezdj el imádkozni. Ez a tanácsom, jó? Bölcsességért, meg mindenért. Oké. Okay. Tehát én, és aztán utána az Úr. Jó. Elképesztő, hogy miket mond rólunk. Azt mondja, hogy ő az apukánk. Néha elképzelem azt, hogy csak úgy oda megyek hozzá, és beleülök az ölébe, és semminek nem kell történnie, csak megölelem, és elképzelem, hogy viszont ölel, és biztonságba vagyok az örökké való karjaiba, mert ő az apukám, ő az, aki véd engem, aki szeret engem, aki bölcsen tanácsol engem, aki gondoskodik rólam, mint egy szerető apa. Ő az apukánk, ő a testvérünk. Mi nem voltunk túlságosan jóba a testvéremmel, de aztán amikor felnőttünk, akkor jóba lettünk. Védtük egymást, és tudták, hogy nem jó kikezdeni a gálokkal, mert ilyen csúszómászó testet adott nekünk az Isten, és a csúszómászó testbe jó sok erőt adott nekünk. A bátyám fanyűvő volt, én meg bányában voltam segédmunkás, és ilyen Stanley méretű embereket hajtogattam ketté. Nevethet Stanley, de ez így történt, hogy mindig arra gondoltam, hogyha egy 100 kilós vasot elbírok a bányába, akkor egy 100 kilós embert is elbírok, nem? Ilyen egyszerű volt a dolog. Oké, testvérünk, férjünk. Ez egy nagyon intim dolog, nem? Az Úr a férjünk. Mi férfiak ezt nem is nagyon tudjuk elképzelni, de talán valami egy férj próbál terheket levenni a feleségéről. Próbálja azt, hogy minél felszabadultabb legyen az asszony. Keresi azt, hogy az asszony boldog legyen. Hogy is mondja ezt, van egy amerikai mondás, hogyha az asszony boldog, nincsen gondod. Úgyhogy próbálok törekedni arra, hogy terheket levegyek egy idő után. Nem voltam ebből mindig. Most sem vagyok jeles ezekből a dolgokból, amiről beszélek, csak hogy Pál mondja, igyekszem. És a barátunk. Barátság az, ahol nincsen, talán lehet, hogy az egyetlen kapcsolat, ahol nincsen alá és fölé rendeltség. És azt mondta az Úr, hogy ti a barátaim vagytok. Ti a barátaim vagytok. Ő egy olyas valaki, hogy a barátságról nagyon, nagyon kevés fogalmunk van, de a barátról azt mondja az írás, hogy az igaz barát mindenkor szeret, és testvérül születik a nyomorúság idején. De a másik, amit mond, hogy a fecsegő emberrel ne barátkozzál, aki a titkaidat kibeszéli. És ez valami olyasmiről beszél, hogy kell, hogy legyen egy lelki ereje az embernek. Kell, hogy legyen egy lelki tartás. Egyszer ez megtörtént, tudod, de még mielőtt ezt elmondanám a történetet, hadd kérdezem meg, hogy mi a rosszabb, a fizikai fájdalom, vagy a lelki fájdalom? A lelki fájdalom. Mert ugye, hadd kérdezem meg, hány ember lett öngyilkos azért, mert eltört a keze? Szerintem nem túl sok. Hányan lettek öngyilkosok szerelmi bánatba? Számolatlan. A lelki fájdalom rosszabb, mint a testi fájdalom. És persze megint elfelejtettem a történetet, de ez egyszerűen csak a korral jár. Nem tudom, előtte az volt, ugye, hogy kell egy lelki érettség. Oké. Egy asszony felhívja a barátnőjét, hogy hát ott hagyta a férjét, elhagyta a férjét. És ez a barátnő, tehát érted, van az asszony, aki elhagyta a férjét, felhívja a barátnőt, elmondja. Elmondta ez a nő is a barátnőjének, és aztán az elmondta nekem. És én meg hívom a azt mondja, mit csinálsz? Mondom, most tettél felelőssé engem azért, hogy felhívjam ezt az asszonyt, hát ha meg tudjuk menteni a házasságát. Jaj, de akkor megtudja. Mondom, ne ügyéskedjél már. Mondom, mi a rosszabb, hogyha megtudja, hogy elmondtátok, amit nem kellett volna elmondani, vagy az a rosszabb, hogyha elválnak. Úgyhogy hívtam, és hát happy end a dolog, de amit akarok mondani, ez olyan volt, mint ez egy felső, mint hogyha egy emeletes házat képzeltem el, és a negyedikről kikiabál az egyik asszony, és kidob egy ilyen 40 kilós krumplis zsákot, és az egy emeleten lejjebb lévő asszony meg megpróbálja elkapni, de hát ugye kirántja az ablakon a krumplis zsák, és kiabál az alatta levőnek, hogy kapja el már krumplis zsákot, és azt is kirántja. Ez kell egy erő, hogy ez a krumplis zsák ne rántson le. És kell tudnod, hogy ki az, akinek elmondhatod a titkaidat, És persze hála Istennek, hogy ez én hozzám jött, mert még egyszer mondom, ezt a házasságot ezt sikerült megmentenünk. És hát nyilván ez valami olyasmi volt, hogy nem jutott el az információ a férfihez, vagy én, vagy majdnem 33 éve lesz, hogy együtt leszünk, nem feleségem, azóta feleségem is volt is 2-3 időszak, amikor nem voltunk együtt, de az Úr mindig visszavitt egymáshoz bennünket. 26 éve leszünk házasok? Augusztusban 26 éve. Igen. Igen, igen, teljesen beleőszült a feleségem ebbe a 33 évbe, igen. De azt a gyerekek okozták, nem én. Nekem semmi közöm nincsen hozzá. Oké. Jó, tehát a barátunk. Barátság, oké. És akkor menetelünk van az Istenhez. Róma 5. Van egy paradoxon ebbe a Róma 5 elején, bármit is jelentsen ez a szó, de a feleségem nagyon okos, hogy mondta, hogy ez egy paradoxon ellentmondás, ugye? Azt mondja, hogy menetelünk van ahhoz a kegyelemhez, amiben állunk is, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Menetelünk van ahhoz a kegyelemhez, amiben állunk is. Nem esünk ki belőle. Valahol mondja az írás, hogyha elesünk, akkor is Isten kezébe esünk. Zsidó 4.16. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mehetünk a király székhez. Nem azt mondja az Úr, hogy figyelj, hogyha baj van, na akkor először bánj el a bajjal, aztán, hogyha majd baj van, akkor gyere vissza. Ugye, nagyon, nagyon tetszett, ez ki van írva, gyere, ahogy vagy, ugye? Gyere, ahogy vagy. Ez milyen érdekes, nem? Elmegyünk emberekhez, és azt mondjuk nekik, hogy figyelj, úgy jöhetsz Istenhez, ahogy vagy. Ő úgy fogad el, ahogy van. Bejönnek, nem rátok, ez nem jellemző, más gyülekezetek. Bejönnek az emberek a gyülekezetbe, és mi van? Isten nem fogad ám el, most már meg kell, hogy térjél. Hát, nincs itt valami ellentmondás. Nincs itt valami ellentmondás. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne térjél meg, mert hogyha az embernek nincsen megtérés az életébe, akkor gyakorlatilag folyamatosan megtérés az életébe, akkor az egy nem emberhez méltó élet lesz. Úgyhogy én bátorítalak titeket, hogy térjetek meg, és hát az Úr Jézus is erre hív bennünket. Nem tudom, mikor kezdtem el beszélni. Zsidó 11.6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És aztán csak ki lehet ez az Isten? És csak annyi történetet olvasunk az írásba, hogy én nem tudom, hogy miért van olyan furcsa elképzelés az emberek fejébe Istenről. De hogyha olvasok a tékozó fiút, akkor az könyvtárnyi köteteket mesél el arról, hogy milyen Isten. És mégis az emberek úgy néznek Istenre, mint hogyha ő tudod, könyörögnek emberek a megbocsátásért. Hát ott nem is hallotta az atya, hogy mit mond a fiú. Csak örült, hogy megjött a fiú. Van egy barátom, 41 éves koráig alkoholista volt. És aztán találkozott a gyülekezetünkkel, megtért, és valami egészen csodák sorozatával segítette hozzá, hogy elkezdhessen egy életet. És azt mondtam, amikor elmondta a történetét, hogy én mindig is hittem abba, hogy nincs eltékozolt élet. Mert nem tudom, hogy ti mit gondoltok, én azt gondolom, hogy a tékozó fiú elment, és aztán nem túl hamar ment haza. Tehát szerintem akár évek is eltelhettek tudod, mint a filmekben, hogy elmegy a fiú, és aztán hány évvel később, 15 évvel később jön a vágókép, 15 évvel később, nem tudom mennyivel később. És ez nem akarok bátorítani senkit, hogy elmenjen tékozolni. Nehogy az jöjjön vissza, hogy elmegy valaki tékozolni, és azt mondja, hát figyelj, itt volt ez a pásztor, és azt mondta, hogy van 15 évem. Úgyhogy, ó, 15 jó jön. Nem félreérteni, nem bátorítani, nem erre akarlak bátorítani, nem arra akarlak bátorítani, hogyha valaki tékozolt hosszú időn keresztül, az Úr visszaadja. De csak egy történet, jó? Mert ez olyan elképesztő ez a történet. Ott vannak a tanítványok az Úr Jézussal, és olyan dolgokat élnek meg, amit legalábbis én nem nagyon tudok elképzelni. Milyen lehet az, hogy mennek, mert jön a Jairus, jön a Jairus, meghalt a lányom, és akkor miközben mennek, csak úgy menet közben meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, aztán mennek tovább, és akkor feltámasztja a Jairus lányát, és aztán tovább mennek, és a pakok meggyógyulnak, és 5000 embert jól lakat, meg minden olyan dolog történik. Mennyire nézhettek bután a tanítványoktól? Mert ezek tudod, hogy nem tudom, hogy történt-e veletek olyan, hogy amikor ilyen nagyon-nagyon megtapasztaltátok Istent, de az azért ijesztő. Csak egy nagyon rövid történet, jó? Megyünk Ajkára, és akkor volt egy ilyen 8 személyes kis buszom, és hogy kikanyarodtunk Ajkáról a 8-asra, lehet, hogy tankolnom kellett, vagy nem tudom, vagy már észrevettem, hogy baj van, elkezdett világítani a töltésjelző, leállt az autó. Ahogy én leálltam, jött egy ilyen Iveco kisbusz, ilyen 12 személyes kisbusz, a többiek azt mondják, hogy hova mész? Pestre! De jó, elviszel bennünket! Jaj, elviszlek! Na, hát ez óriási, de ez nagyon késő volt valamikor este 10 óra környékén. Ez nagy, nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyet csinálni. Felhívom a bátyámat, mert ott lakik Ajkán, de ez mit tudom én, egy ilyen jó 20 kilométeres séta este. És miközben mentem, hát volt mondani valóm az Úrnak. És perlekedek az Úrral, hogy tudod, ők bezzek, tudod, azonnal találnak egy kocsit. Megyek haza a Nagy Magyar Éjszakába, nem haza, megyek a bátyába a Nagy Magyar Éjszakába, gondolkoztam, két akkora kutyája van, mint ez a pulpitus, hogy megyek be egyáltalán, egy ilyen kuvasz komondor keverékek. De mindegy, megyek hazafelé, szóval megyek a bátyámhoz, és üvöltenek a kutyák, egy ilyen családi házas övezet, mindenhol üvöltenek a kutyák, és miközben perlekedek az Úrral, nem voltam éppen jóba az Úrral, érted, perlekedek éppen vele, és mondom, Dániel, amikor a verembe volt, a oroszlánok száját be tudtad fogni, ezeknek a kutyáknak nem tudnád befogni a száját, és ezt csak elnémultak a kutyák. És tudod, egy pillanatra olyan volt, hogy ha éreztem, hogyha lenne egy szőr a hátamon, mint a kutyáknak, így a félelemtől, így éreztem, hogy borzolódik a szőr, hogyha lenne szőr, akkor értik a tarkómon. És ez csak egy ilyen, semmiség, nem? Tudod, ez csak egy ilyen, hát mi most elhallgattak a kutyák, na de ott 5000-et jól lakadtak, meg feltámadt a Lázár, meg mit tudom én mi. Na jó, tehát megtörténik a keresztre feszítés, az Úr Jézus feltámad a halálból, és ugye a János evangélium a végén már legalább háromszor találkozott a tanítványokkal. És akkor Péternek jön az elképesztő gondolata, visszamegyek halászni. látja a feltámadott megváltót háromszor, legalább, amiről tudunk, visszamegyek halászni. A többiek azt mondja, hát mi is visszamegyünk halászni. És aztán azt látjuk, hogy nem fognak semmit, és a tenger partján valaki ott kiabál hozzájuk, hogy fogtatok valamit? Nem fogtunk semmit. Kivetik a hálót, ugye azt mondja, dobjátok ki a hálót, jobb oldalt, vagy mit tudom én, és ugye rengeteg halat fognak. És Jánosnak van ez az elképesztő felismerése, mondja Péternek, az Úr az. Ő egyedül felismerte, hogy az Úr az. És ugye Péter kiúszik a partra, aztán utána el van foglalva a hálóval, nem mer oda menni az Úrhoz. De figyeljetek, ez a vers nekem örökké megváltoztatta az életemet. János 21:9. Mikor azért partra szálltak, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Nem egy dühös megváltóval találkoznak, nem valakivel, aki ott üvöltözik velük meg. Egy új missziót kezd, új tanítványokat keresek, hát nem hiszem el. Nem, tehát, hogy az én türelmemet ez kikészítette volna egészen biztos, de az Úr egészen más, mint mi. Amikor a legnagyobb kudarcot élem meg, akkor ő parázssal vár, és kajával vár, és hal van, és kenyér. És ilyen a mi Istenünk, ilyen a mi megváltónk, ilyen Istenhez mehetünk, ilyen Istenhez járulhatunk. És nem kell, hogy félelemmel menjünk ez az Istenhez, hanem bátorságos menetelésünk lehet. Bátorsággal mehetünk. Uram, köszönjük, hogy te egy elképesztő Isten vagy, egy csodálatos Isten. Azt profétálták rólad, hogy te leszel a csodás megváltó. Az erős Isten. És te nem csak, hogy a barátunk vagy, hanem nem szégyelsz minket a barátaidnak mondani. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, hogy mi tudhatjuk azt, hogy milyen csodálatos lények vagyunk, hogy szeretsz bennünket. Láthatjuk annak a saját magunk értékét, mert te nagy árat fizettél értünk. Köszönjük, Jézus. Köszönjük ezeket a gondolatokat. Kérlek, hogy rejtsd el a szívünkbe. Rejtsd el azt, hogy mi értékesek vagyunk, és hogy saját magunkkal lehet kapcsolatunk, és lehet másokkal kapcsolatunk. Legfőképpen lehet veled kapcsolatunk, mehetünk hozzád. Kiálthatunk hozzád, azt mondja az írás, hogy kiálts hozzám számtalan helyen. Elmondhatjuk a legmélyebb panaszunkat. Elmondhatjuk a legmélyebb vágyainkat. Elmondhatjuk a legtitkosabb félelmeinket, és te megszabadítasz bennünket. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, hogy tudhatjuk, hogy te vagy az Isten, akinek a nevére leborul minden földön és égen, és te mégis szeretsz bennünket. Barátaid vagyunk. Méltóvá tettél bennünket, Uram. Te méltónak találtál. örökké valóság sem lesz elég, hogy elmondjuk a hálánkat neked, mindazért, amit adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, drága nevedben.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.